Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a már gyakorolt 452. ének éneklésével. A 452. dicséret mind a négy versét énekeljük: ki utánam jön, szól az Úr. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Márk írása szerinti Szent Evangélium második részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Márk Evangélium a második részének első 12 verséből így szól a mi Urunk igéje. Néhány nap múlva Jézus ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokasság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így, Isten káromolja? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának: megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgy, hogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, megsegítettél, nehézségeken, próbákon átjuthattunk a tőled kapott erővel, és gondoskodtál arról, hogy meglegyen minden napra a testi-lelki táplálékunk, és nem kellett nélkülöznünk semmiben. Köszönjük, hogy a te szeretetedből élhetünk minden nap. És látjuk, hogy milyen zűrzavar van a politikai életben. Látjuk azt, hogy mennyire egymásnak feszülnek az indulatok. De most eljöttünk ide a te házadba, ahol a te minden értelmet felülhaladó békességet töltheti be a szívünket, amikor megértjük a te igéd útmutatását, vezetését, és amikor ráhangolódhatunk szív szerint is a te akaratodra. Kérjük a te lelked áldását erre a mai Isten tiszteletünkre is. Add, hogy ne csak emberi szó hangozzék, hanem te magad szólj lelked által az ige hirdetésen keresztül mindannyiunkhoz. Amen. Az ige hallgatására készülve a 824. dicséret 4. versét énekeljük. A 824. dicséret 4. verse így kezdődik: Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Sámuel próféta első könyve 16. részének 7. versében. Nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. A kedves testvérek, gyönyörű és szívmelengető ez a történet, amelyben négy segítőkész jó barát elviszi a béna társát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őt. Szinte magunk előtt látjuk, amint a ház ajtaján be akarják vinni a betegágyat, a hordágyat, de a ház zsúfolásig telve van emberekkel, akik éppen Jézus ige hirdetését hallgatják. És ez a négy barát nyilván megkérte az ajtóban állókat, hogy engedjék be őket, de úgy látszik, hogy ez a kérésük nem vezetett eredményre. Ők mégsem adták fel, hanem leleményesen megoldották a helyzetet. Egy olyan megoldáshoz folyamodtak, hogy a ház oldalánál levő lépcsőn fölmentek a lapos tetős ház tetejére, és ügyesen megbontották a háztetőt. Nyilván nem olyan háztetők voltak akkor, mint most, hogy a bent lévők nyakába zúdult volna a kőpor, a malter, meg mindenféle törmelék, hanem valami olyan megoldás volt, amit könnyebben szét lehetett bontani, és ahogy ezt a tetőt megbontották, ez mégis egy könnyebb megoldás volt akkor abban a helyzetben, mint hogy bejussanak az embereken keresztül, vagy az emberek között a ház belsejébe. Ha ma erről az eseményről filmet készítenének, akkor ahhoz nyilván több kamerát is kellene használni, hogy minden részletet jól láthassunk. Lenne kamera kívül is, a szabadtéren, az ajtónál, lenne benn is, olyan is, amelyik Jézust mutatja, vagy az őt hallgatókat mutatja, és lenne olyan is, amelyik fölfelé néz a mennyezet felé, ahol éppen most bontják a háztetőt. De arra még a legjobb technika sem képes, hogy olyan nézőpontból vegye filmre, ahogy ezt az evangéliumok leírják. Itt ugyanis le van írva, hogy Jézus mit látott, olyat, amit senki más nem láthatott rajta kívül. Ő ugyanis a szívbe és lélekbe látó szemével nézte az eseményeket. És nagyon igaz az, amit a Sámuel könyvéből olvastam, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az emberek azt nézték, hogy itt most egy kis csapat be akar furakodni a házba. Őket nem érdekli az, hogy mi történik itt, mi Jézust hallgatjuk, de ezek a befurakodó emberek minden áron oda akarnak jutni, hogy Jézussal találkozzanak, és olyan erőszakosak, hogy még a háztetőt is szétbontják, de amit egyszer ők eltökéltek, azt akkor végig is csinálják. És az érzőbb lelkűek meg úgy gondolkodhattak, hogy milyen rendes emberek ezek, hogy mi mindent meg nem tesznek a beteg társukért. De az emberek csak azt nézték, amit láttak, ami a szemük előtt van, de mit látott Jézus? Ő látta a betegszállítók hitét, látta az írástudók szívének hitetlenségét, és látta azt is, hogy ennek a gutaütött béna embernek mire van igazán szüksége. És ugyanígy feltehetjük most mi is a kérdést, mit látunk mi itt és most ezen az Isten tiszteleten,
és mit lát Jézus. Mi azt látjuk, hogy hol kevesen, hol sokan vagyunk a templomban, hol hideg van, hol meleg van a templomban, sötét van, vagy világos. Kiknek kellett volna még eljönniük, akiknek itt lenne a helyük az istentiszteleten, akik most hiányoznak, miért nincsenek itt, akik hiányoznak. Szóval azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Jézus pedig azt nézi, hogy milyen lelkülettel hirdeti a lelkipásztor az igét, hogyan hallgatják a jelenlevők a prédikációt, milyen a szívünk, van-e benne változás, vagy pedig úgy megyünk haza, ahogy idejöttünk. Mert Jézus most is belelát mindnyájunk szívébe. Vegyük hát sorra a történetben, hogy mit látott Jézus, és keressük meg ezzel párhuzamosan, hogy a mi életünkben mit figyel és mit láthat Jézus. Jézus mindenek előtt látja a hitet. Így olvassuk, hogy Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához, fiam, megbocsátottak a bűneid. Látja Jézus, hogy az a négy ember, aki most képes volt még a házszetőt is megbontani, milyen hittel cselekszik. Ők azért ilyen eltökéltek, mert meg vannak róla győződve, hogy Jézus az egyetlen, aki a társukon tud segíteni. Hiszik, hogy Jézus képes őt meggyógyítani, és ez a hit nem ismer akadályokat. Fontos volt számukra, hogy ha törik, ha szakad, ők bizony eljuttatják Jézushoz a társukat, mert neki most Jézusra van szüksége. És vajon Jézus lát-e bennünk is ilyen hitet? Hisszük-e, hogy Jézus szeret bennünket, és fontosak vagyunk a számára? Hisszük-e, hogy a felénk való szeretetét úgy mutatta meg, hogy meghalt a bűneinkért? Hisszük-e, hogy ahhoz, hogy örök életünk legyen, Jézusra van szükségünk, hiszen ő az, aki vétkeinket eltörölte, ő az, aki megszabadította bűnrabságából minket. És ha ezt már hisszük, megtesszük-e azt az első lépést Jézus felé, amikor hozzáfordulunk kegyelemért, bocsánatért? És meg tudjuk-e köszönni Jézusnak az ő mentő szeretetét, amellyel kimentett bennünket a bűnből és a halálból? Majd pedig második lépésként, vajon oda tudjuk-e vinni, oda akarjuk-e vinni szeretteinket is Jézushoz, látva az, hogy nekik is Jézusra van szükségük. Sok olyan szülő van itt, aki valamikor megkereszteltette gyermekét vagy gyermekeit. És amikor megkereszteltettük őket, akkor azzal a hittel tettük-e, hogy a gyermekeinknek is Jézusra van szükségük. Akkor ünnepélyesen megígértük, hogy úgy neveljük és neveltetjük őket, hogy egyszer megvallják hitüket a gyülekezet előtt. De tényleg meg is tettünk mindent azért, hogy ők Jézus követőivé legyenek? Ahogy ezelőtt a négy ember előtt nem volt akadály, mi is megteszünk-e mindent azért, hogy gyermekeink, testvéreink, szüleink, barátaink eljussanak Jézus közelébe? Imádkozunk-e minden nap azért, hogy ők is hitre jussanak? Jézus a szívünket nézi. Vajon látja-e bennünk azt a felelős hitet, amellyel a hitben gyengébbeket Jézushoz visszük, és ha kell, felkaroljuk és hordozzuk őket akár hosszabb időn keresztül is? Én nem látok bele senkinek a szívébe. De amikor felkeres valaki, aki éppen egy súlyos beteg ismerőséhez indul, hogy beszéljen neki az örök életről, és kéri, hogy imádságban gondoljak rá, akkor Jézus bennem is erősíti a hitet, hogy én is legyek olyan, mint ez a négy betegszállító jó barát, és ha már másban nem tudok segíteni, akkor legalább imádságban én is vigyem Jézushoz az illetőt. Volt már rá példa, hogy így kerestek föl, hogy segítsek imádságban, legyek velük, akik egy súlyos beteghez mennek látogatóba. És így össze lehet fogni egymással, lehet együtt imádkozni a másik ember gyógyulásáért, hitre jutásáért, örök életéért, üdvösségéért. Ha mi is tudjuk, hogy itt csak Jézus tud segíteni, akkor még inkább hittel, szívből és kitartóan fogunk imádkozni. Jézus pedig azt ígéri, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. De Jézus mást is lát. Sajnos nem mindenkinél a hitet látja, hanem sokkal inkább a hitetlenséget, a kételkedést. Mit látott Jézus az írástudóknál? Hogyan olvashattuk? Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben, hogyan beszélhet ez így, Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. És Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik, miért tanakodtok így szívetekben. Jézus átlátta az ő gondolatukat. Ki sem kellett mondaniuk, Jézus már a gondolataikban is tudott olvasni. És ezek az emberek kételkedtek Jézus hatalmában, nem fogadták el őt Isten fiának, magukban, a szívükben tanakodtak, Jézus előtt viszont nincs rejtve a szív gondolata, szándéka, ő mindent pontosan tud és ismer, ami bennünk van. És ez egyszerre lehet bátorító és ijesztő számunkra. Bátorító lehet arra gondolni, hogy amikor az emberek félreértenek minket, az Úr pontosan tudja, hogy mi volt a szándékunk, a mi szándékunk, és nem kell nekünk kétségbe esetten védenünk a magunk igazát. Ám még belegondolni is rossz, hogy Jézus pontosan látja, ami a szívünkben van, látja, ami még ki sem mondott irigységünket, kapzsiságunkat, a parázna gondolatainkat, átlátja minden képmutatásunkat, amit egymás előtt szégyelnénk, ha kitudódna, Jézus már tudja. És igaz az az ének, hogy ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átka sújt. De így folytatódik az ének, vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt. Tehát nála van a megoldás is. Jézus leleplezte az írástudók hitetlenségét, de nem azért tette, hogy őket pellengére állítsa, hanem azért, hogy lássák meg, van neki hatalma a bűnöket megbocsátani, és lássák meg, és higgyék el, hogy nem csak a bénának tudja Jézus a bűneit megbocsátani, hanem nekik is, ha hittel kérik őt. Úgy 30 évvel ezelőtt volt valaki, aki járt templomba néhány hétig, aztán úgy eltűnt, elmaradt a templomból. És amikor hívogattam, azt válaszolta, hogy ő nem jön többet, mert én kiprédikáltam őt. Hát nem prédikálhattam ki, hiszen nem is ismertem az életét. Egyszerűen az ige hirdetés szíven találta őt, magára ismert abban, ami ott elhangzott. Ő azt hitte, hogy valamelyik családtagja elplegykálta az ő dolgait, én pedig szétkürtöltem a szószékről. Valójában nem én lepleztem le a bűnét, amiről nem is tudhattam, hanem az a Jézus, aki belelát a szívébe, és aki meg akarja gyógyítani a lelkét, meg akarja szabadítani a bűnétől. Bár csak minél többen éreznék azt, hogy róluk szól az ige hirdetés, mert Isten lelke személyessé tette az üzenetet, és rámutat arra, hogy mi van bennük. Mert ha valakinek kiderül a baja, azon lehet segíteni. És ahogy Jézus mondja a Nikodémussal való beszélgetésében, Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ezért kegyelem az, ha Jézus belelát a szívünkbe, mint ahogy a röntgenkészülék belelát a testünkbe, és megmutatja a bajt, hogy el lehessen indulni a gyógyulás útján. Ha pedig azt látjuk, hogy nekünk nincs elég hitünk, akkor imádkozzunk úgy, mint az az édesapa, aki Jézushoz vitte beteg gyermekét, és ezt mondta, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Ezzel a lelkülettel mehetünk mi is a hitetlenségünkkel együtt is Jézushoz, és ő ad nekünk hitet. Végül Jézus szeme látja azt is, hogy a hordágyon fekvő beteg lelkében mi zajlik le. Jézus látja, hogy ennek az embernek csak másodszorban van szüksége arra, hogy bénaságából meggyógyuljon. Az első, amire ennek a betegnek szüksége van, az az, hogy a bűneire bocsánatot nyerjen. Ezt az emberek nem látják. Amikor először hallottam ezt a történetet, akkor én is furcsálottam, hogy Jézus ezzel kezdte, hogy fiam, megbocsátottak a te bűneid. Hát miért nem gyógyította meg mindjárt először Jézus, aztán később ráér ezzel is foglalkozni. Meg egyébként is ugyan milyen bűnei lehetnek egy olyan embernek, aki mozdulni sem tud, hiszen még a légynek sem árt. De Jézus nem így látja. A szavakkal vagy gondolattal elkövetett bűn ugyanúgy beszennyezi a lelket, mint a tetlegesség. Egy maga tehetetlen ember is lázadozhat Isten ellen, irigykedhet az egészségesekre, gondolataiban rosszat kívánhat azokra, akik kelletlenül látják el, és nem szívesen ápolják őt. És mindenféle gondolat és érzés úgy összegyűlhet a lelkében, hogy nem az számít, hogy tetre tudja elváltani, hanem már a szívében levő indulatot látja Jézus. És ezért Jézus először a béna ember bűneire kínál bocsánatot. Miért is? Mert ha ez az ember meggyógyulna a bénaságából, de a bűnei miatt elkárhozna, akkor mit érne azzal, hogy egészséges? Ha viszont a bűneire bocsánatot nyer, és van örök élete, akkor még a hátra levő szenvedéseket is azzal a boldog reménységgel viselheti, hogy az ő üdvösségét senki el nem veheti tőle. Senki és semmi el nem választhatja őt az Isten szeretetétől. És eljön az az idő, amikor minden nyomorúsága elmúlik, és soha többé nem lesz beteg, béna, tehetetlen, hanem felszabadultan magasztalhatja az Urat az üdvözültek seregében, az ő országában. Jézus jól látja, hogy nekünk is az ő bűnbocsátó kegyelmére van szükségünk. A testi gyógyulást is megadhatja ráadásképpen, de nem minden esetben teszi így. Van, hogy hosszú betegségen, próbatételen keresztül formálja, erősíti a hitünket, de ezzel is a javunkat akarja, a javunkat munkálja. Gyakran hallani ezt az emberi bölcsességet. Az a fontos, hogy egészség legyen, ha egészség van, akkor minden megvan. Az a rossz hír, hogy ez Jézus szemével nézve nem állja meg a helyét. Viszont jó hír az, hogy akinek Jézus megbocsátotta a bűneit, azelőtt megnyílik a menny ajtaja. És milyen megdöbbentő, kedves testvérek, hogy olyan sokat törődünk a testünkkel, és olyan keveset a lelkünkkel. A tükör elé állunk, és látjuk, hogy mit kell a testünkkel tennünk, hogy jobban nézzünk ki. Mert mi azt nézzük, ami a szemünk előtt van. De emlékszünk még az igénkre? Nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nézzünk hát bele abba a lelki tükörbe, amit Isten igéje tart elénk. Engedjük, hogy Jézus lelepezze mindazt, ami a szívünkben van. Meglássuk és beismerjük bűneinket, majd pedig kérjük őt, mosson bennünket tisztára az ő vére által, és ébreszen bennünk olyan hitet, amellyel felelősséget érzünk egymásért is. Összefoglalom. Jézus látta a négy jó barát hitét, és értékesnek találta. Látja a mi hitünket is, amellyel szeretteinket odavisszük hozzá, és örömmel fogadja a kitartó hűségünket. Jézus látja a kételkedő hitetlenségünket is, és a rejtegetett bűnöket leleplezi, hogy észrevegyük, nekünk Jézusra van szükségünk. És Jézus pontosan tudja, hogy a lelki bajunk sokkal súlyosabb, mint ami a testünkben zajlik, ezért először a lelkünkkel törődik. Mi is lássuk magunkat Jézus szemével, röpke földi életünket nézzük mi is az örökké valóság felől. És legyen fontos, hogy először Isten országát keressük, és minden más csak ráadás legyen. Jézus mindent jól lát, mi most még tükör által homályosan látunk, ahogy az ige írja, de egykor színről színre láthatjuk őt, aki ilyen nagy szeretettel fordul hozzánk. Adja Isten, hogy mi is azok között lehessünk, akik Jézussal töltik az örökké valóságot. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 721. dicséret első versét énekeljük. A 721. dicséret első verse így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Azt kértük most ebben az énekben, Úr Jézus, hogy nézz le ránk, jöjj, mosd le bűnünket. A te mindent átható tekinteted gyógyítást jelent számunkra. Köszönjük, hogy nem csak leleplezed azt, ami a szívünkben van, hanem azt akarod, hogy megtaláljuk a szabadulás, a gyógyulás útját, hiszen neked terved van mindannyiunk életével, és ha ezt mi megtaláljuk, akkor boldog és békés lesz az életünk már itt a földön, és veled lehetünk az örök életben is. Köszönjük, hogy a mi lelki szemünket is így alkalmasát teszed arra, hogy a te szemeddel lássuk meg önmagunkat, és úgy tekintsünk egymásra is, hogy oda vigyük azokat hozzád, akikért felelőssé tettél bennünket. Így hozzuk most is eléd betegeinket, a szenvedőket, a bajban, nyomorúságban lévőket, akik testi vagy lelki bajokkal küszködnek, akik reménytelennek látják az életüket. Hadd hozzuk most így eléd áldott orvosunk, megváltó Jézus Krisztusunk. Köszönjük, hogy te nem csak tudsz, hanem akarsz is segíteni. Így légy a szomorkodókkal, a gyászolókkal, azokkal, akik nálad keresik a szívük nagy szomorúságára a vigasztalást, a békességet. Köszönjük, hogy erőtlenségünkben is mindig hozzád jöhetünk. És hálát adunk azokért az emberekért, akik minket is oda segítettek a te közeledbe. És hadd legyünk mi is ilyenek, akik egymást bátorítjuk, segítjük, erősítjük, támogatjuk, hordozzuk, visszük. Légy áldott Jézus Krisztus, hogy te bennünket is hordoztál, mint Isten báránya, hordozod a világ bűnét, és azt akarod, hogy mi felszabaduljunk, és boldog szívvel, szolgáló élettel élhessük le földi életünk hátralevő idejét, és olyan jó, hogy mindörökké veled lehetünk, nálad lehetünk. Imádkozunk az előttünk álló lelki alkalmakért, a délutáni házaspári előadásért, az evangelizációs hétért, amely majd a hónap végén lesz. Imádkozunk a hétközi alkalmainkért, bibliaórákért, lelki közösségekért, hogy hadd újuljon meg a hitünk, a veled való kapcsolatunk. És így imádkozunk országunk vezetőjéért, most, hogy ebben is látjuk, hogy változás lesz, arra kérünk, hogy te rendezd ott a helyzetet, hiszen Jézus Krisztus neked adatott minden hatalom menjen és földön. És a mi egyházunk vezetőjéért is így imádkozunk, hogy ők is a legjobb döntéseket tudják hozni azokban a kérdésekben, amelyekben felelőssé tetted őket. Imádkozunk egész népünkért, országunk határain belül és túl. Imádkozunk a háború sújtotta országokért. Csendesítsd le ott a harcot, a háborút, hogy hadd találják meg a békesség útját. Köszönjük, hogy minden kérésünket úgy vihetünk eléd, hogy már tudjuk, az a legjobb, ha kimondjuk, legyen meg a te akaratod. Így hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként az Isten tisztelet előtt 9 óra 20-tól imaközösséget tartunk a gyülekezeti termünkben. Ma is így együtt imádkoztunk a gyülekezetért. Az imádság ideje alatt is biztosítunk gyermekmegőrzést, hogyha olyan gyermekes szülők szeretnének csatlakozni az imaóránkhoz. Kedden 9 órakor tartunk bibliaórát, csütörtök este 6 órakor is bibliaóra van, 7 órakor kóruspróba, és utána még imaközösségben maradunk együtt. Péntek délelőtt mamaköri alkalom lesz, erről értesítjük a kisgyermekes édesanyákat. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórák vannak, péntek este 8 órakor férfiköri alkalom. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor Szőke Attila és Szőke Etelka lelkész házaspár előadása lesz a házasság hete alkalmából. Az állandó megújulás kéz a kézben témában, és ezt végül a gyülekezeti házunkban fogjuk tartani, bár úgy jelent meg a plakáton, hogy a templomban tartjuk, a gyülekezeti termünkben lesz ez megtartva. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. 2 hét múlva fog kezdődni az evangelizációs hetünk. Berkesi Gábor, nyugalmazott lelkipásztor hirdeti az igét közöttünk, Jézus gyógyító tekintete címmel, így egy kicsit a mai igehirdetéshez is kapcsolódik. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Kóródi István 86 éves korában hunyt el, ő korábban presbiterünk is volt. Hamvasztás utáni temetése március 9-én szombaton 1 órakor lesz, hát addig még ezt többször hirdetni fogjuk. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az iratterjesztést is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 723. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 723. dicséret így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.